A Woman Power második órájában ma az elakadásokkal, a munkahelyváltás miatti nehézségekkel, illetve azokkal a lehetőségekkel is foglalkozunk, amik nagyon sokszor ott vannak előttünk, csak nem tudjuk, hogy mi kell, hogy mondjuk megszerezzünk egy állást, vagy meggyőzzük valamiről a főnökünket, vagy éppen, hogy kimerjünk lépni az ajtón, hogyha más munkahelyet szeretnénk, amit biztosan kell ehhez az önismeret, sokszor pedig a külső rálátás és a megfelelő tanácsok. Erről beszélgetünk most Tomori Nóra, human erőforrás szakértővel, életvezetési és karrier tanácsadóval, illetve coachal, akit azért kértem fel erre a mai beszélgetésre, mert nem minden nap találkozik olyan kérdésekkel, hogy például hogyan álljuk meg a helyünket sikeresen az üzleti világban, a munkahelyünkön vagy éppen a családunkban, mert hogy ezek a területek azok, amiken kell dolgoznunk sok esetben. Szervusz Nóra, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon örülök ennek a műsornak. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen műsorok, és még nagyon sok ehhez hasonló műsorra van szükség.
Na, ezt nem beszéltük meg, de köszönöm szépen én is akkor a felvezetést, és kezdjük azzal, hogy életvezetési és karriertanácsadó vagy. Mit látsz, mik most az elakadások, a félelmek az emberek esetében, a munkahelyükön, vagy egyáltalán milyen az emberek általános állapot, ugye sokan fordulnak hozzád?
Nagyon sokan fordulnak hozzám, erről nagyon sokat lehetne, és nagyon hosszan beszélni. Nagyon sok embernek nagyon sokféle problémája van, nem csak nőknek, férfiaknak is, a munkahelyen és otthon. Én azt mondanám, hogy nem is annyira az a probléma, hogy keressek munkahelyet, hanem hogy érvényesítsem az elképzeléseimet a munkahelyen, és hogy álljak ki magamért.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, és hogy ez nem feltétlenül nemtől függ, hanem férfi és nő is kerülhet ugyanilyen helyzetbe. Esetleg másképp kell segíteni, meg máshogy kell tanácsot adni. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e.
Ez abszolút így van. Nagyon sok férfinek is vannak problémái. Ez sokkal inkább azon múlik, hogy kinek milyen az egyénisége, kinek milyen a személyisége, és ki mit tanult otthon. Azért azt általánosságban el tudjuk mondani, hogy a lányokat egy kicsit szolgálatkészebbre, egy kicsit szerényebbre, egy kicsit kedvesebbre, egy kicsit másokra odafigyelőbbre neveljük, és ennek vannak hozadékai, pozitív hozadékai is vannak, mert emiatt a nők felnőtt korunkban másokat is bevonóbbak, csoportszeretőbbek lesznek. A férfiak talán könnyebben önérvényesítik magukat, és ilyen szempontból ez a szülőknek is a felelőssége.
Hogyha a munkahelyeknél maradunk még, hogyha azt nézzük, hogy mi nyomasztja az embereket, akkor találkozhatunk olyan dolgokkal, hogy mondjuk nem jó a főnök beosztott viszony, vagy alacsony a fizetés, vagy esetleg megterhelő a munka, tehát rengeteg minden felmerülhet. A COVID mennyiben befolyásolta azt, hogy mi az, ami most leginkább nyomaszt minket, illetve hát azért van egy általános gazdasági recessziós állapot, nyilván a munkahelyek világára ez is kihat.
Hát ez is olyan érdekes, hogy van egy általános recessziós állapot, sőt, tulajdonképpen nagyon nyomasztó dolog ez a háborús helyzet, ami most van, de hála Istennek az emberek a mindennapjaikban a munkájukkal vannak elfoglalva. Csinálják a mindennapi feladataikat, nem foglalkoznak a háborúval, és nem annyira érte utol a recesszió egyelőre a munkahelyeket. Nagyon sok az üres betöltetlen munkahely, az embereknek nem probléma, hogy munkahelyet találjanak mennyiségben legalábbis. Az egy másik kérdés, hogy aki előre jutni szeretne, nyilván a piramis egyre szűkebb a felsőbb szinteken, tehát az nyilván egy nehezített dolog. Azt kell mondjam, a COVID meg nagyon sok mindenkinek kifejezetten jól jött. Tehát amennyire nehéz és sajnálatos a COVID helyzete.
Hiszen sokan elvesztették az állásukat, vagy bizonyos szakmák háttérbe szorultak.
Pláne akik megbetegedtek, vagy elvesztették a családtagjaikat pontosan, viszont a távmunka az nagyon sok embernek segített a helyzetén.
Akkor majd erről is beszélgetünk még részletesebben. Egyébként mióta dolgozol tanácsadóként, coachként?
12 éve.
12 éve, és ez azért érdekes, mert előtte volt egy másik életed a multinacionális vállalati közegben, mert hogy HR igazgatóként dolgoztál legalább 10 évig, hogyha jól tudom. A sok sapkád közül ugye most már inkább a tanácsadás áll közel hozzád. Amikor viszont HR igazgató voltál, akkor teljesen más szerepkörben kellett megjelenned. A váltás pillanata mikor és miért jött el a te életedben?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Én világ életében összképlátó voltam. Összképben szerettem nézni az életet, a társadalmat, a gazdaságot, ezen belül a vállalatokat, a vállalati stratégiákat, hol vagyunk és hová szeretnénk eljutni. És én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért lettem közgazdász. Valószínűleg azért, mert a társadalmat és a gazdaságot szerettem kellettem volna az akkori gondolkodásommal előre mozdítani, és hogy miért lettem HR-es, valószínűleg azért, mert mindig az érdekelt, hogy mi mozgat egy vállalatot, mi mozgatja az embereket. Mindig szerettem volna megérteni, hogy lehet egy csapatot összefogni, hogy lehet egy csapatot egy irányba terelni, hogy lehet az embereket inkább együttműködésre késztetni, ahelyett, hogy egymással szemben versengünk, és egyikünket sem érdekli, hogy valójában a vállalat sikeres lesz, vagy sikertelen. Úgyhogy HR-esként mindig ezt tekintettem szem előtt, hogy egy vezetési csoportot, egy nagyobb csoportot, egy teljes vállalatot, hogy lehet egy irányban abba az irányba mozdítani, hogy sikeres legyen.
És akkor eljött a pillanat, amikor te váltottál, de még mielőtt erről részletesebben beszélünk, ugye azt említetted, hogy közgazdász vagy, alapvégzettségedet tekintve a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztél. Mi volt az eredeti elképzelés? Mi szerettél volna lenni, ha nagy leszel? Ezt érdekes megkérdezni egy karriertanácsadótól.
Akkor kislánykoromban? Igen. Nagyon érdekes, mert most így nagyon sok évvel később, hát én megmondom őszintén, hogy kislánykoromban, 11-12 éves koromban orvos szerettem volna lenni, és akkor még nyilván nem értettem magamat sem, meg a világot sem, nem tudtam, hogy pontosan miért. Most már jobban értem, viszont megbetegedett 15 éves koromban az egyik nagymamám, és gyakorlatilag életemben először elkerültem egy pesti kórházba, és láttam, hogy nem biztos, hogy ez az én utam. Akkor is éreztem valószínűleg, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, de valószínű, hogy nem beteg emberekkel szeretnék foglalkozni, hanem egészséges emberekkel. És akkor, amikor a közgazdasági egyetemre jártam, úgy képzeltem, hogy hát akkor már nagyon közel volt a rendszerváltás. És nagyon szerettem volna, hogy a magyar gazdaság valahogy előre menjen, szerettem volna olyan helyen dolgozni, ahol előre lehet vinni a dolgokat. Szerencsére sokat tanultam nyelveket, és multinacionális cégeknél dolgoztam. És hát milyenek is a vállalatok, ugyanazon a piacon működnek, ugyanazokkal a termelőeszközökkel dolgoznak, ugyanazokat a stratégiákat követik, és mi a különbség, hogy milyen emberek vannak ott. És hogy milyen emberek alkotnak egy céget, az viszont mindig érdekel.
És akkor itt bejön az emberi tényező. És ugye említetted a közgazdaságtan, de te tanultál az Oszlói Egyetemen és a London Business School 2 éves MBA programján, majd a Yale Egyetem és a John Hopkins Egyetem kurzusain is részt vettél. Ez egy tudatos építkezés volt, hogy külföldről is inspirálódj és tudást szerez?
Ez egy abszolút tudatos elképzelés volt. Nagyon-nagyon fiatalon éreztem azt, hogy én többet szeretnék látni a világból, mint pusztán Magyarország. Nagyon szerettem volna külföldön tanulni, nagyon szerettem volna külföldön dolgozni, nagyon szerettem volna a világot megérteni és megérezni, amiben Magyarország egy nagyon fontos pont, de egy olyan pont, ami nem függetlenítheti magát a világ többi részétől, és én ezt holisztikusan szerettem volna megélni.
És akkor jött a multinacionális vállalati közeg, amiben megtapasztalhattad ezt, hogy kitekinthetsz akkor a világba. Ugye egy nemzetközi élelmiszeripari gyártócég hazai gyártóvállalatának voltál, a Humán erőforrás igazgatója, majd egy vezető nemzetközi sörgyártóvállalat belső szolgáltató központjának voltál a HR vezetője. Mit szerettél ebben a világban?
Hát én nagyon szerettem az emberekkel foglalkozni, és Isten igazából 30 éves koromban jöttem rá, és akkor tudatosodott bennem, hogy valójában az emberekkel szeretek foglalkozni. Szeretek segíteni a kollégáknak abban, hogy előre jussanak, szeretek segíteni a kollégáknak abban, hogy fejlődjenek, szeretném megérteni azt, hogy mi van a sorok között, hogy mi mozgatja az embereket, hogyan motiválhatók a kollégák, hogyan lesz valakiből vezető, hogyan pályázhat sikerrel egy vezetői pozícióra, hogyan találhatjuk meg valakinek a cégnél az utódját, hogyan találhatjuk meg azokat az embereket, akik holnap után is azt a céget sikerrel irányítani fogják, hogyan tudjuk megtartani őket, és hogyan érjük el, hogy ők tényleg sikeresen érezzék magukat. Világéletemben ezek a dolgok érdekeltek, és ha összehasonlítjuk, most is ezzel foglalkozom.
És a multinacionális vállalati közeg az illet hozzád, vagy illettél hozzá?
Bizonyos mértékben, és akkor, az akkori életszakaszomban nagyon is illettem hozzá, nagyon komolyan vettem a szerepemet, nagyon komolyan vettem mindazokat a programokat és rendszereket, amiket működtethettem, ahol emberek előrejutását segíthettem. Sajnos nem volt jó abban a szempontból, hogy először egy, majd két gyerek növekedésében csak meglehetősen kismértékben tudtam részt
venni.
Tehát
ez volt az oka a váltásnak végül, hogy ugye még itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy nem jó, hogyha az ember kevesebbet lát a gyerekéből, nem jó, hogyha nem látja felnőni, és hogyha valamit szenvedéllyel csinál az ember, és sok munkaórát tölt mondjuk egy multinacionális vállalati közegben, akkor kimaradhat valamiből. Te éreztél ilyet?
Hát ez nagyon érdekes dolog. Én nem tudom, hogy csinálják mások. Én kénytelen vagyok arra gondolni, hogy a jó Isten sok milliárd év alatt miatt azért bizonyos dolgokat belénk plántált. És szerintem nagyon sok nőbe beletáplálta azt a biológiai szükségletet, vagy azt a biológiai kényszert, hogy személyesen akarja részt venni a gyerekének az életében, a gyerekének a fejlődésében. És igazából szerencsés voltam, mert volt babysitter néni, voltak körülöttem nagymamák, tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon...
Támogató környezetben voltam.
Nagyon támogató környezetben voltam, és tényleg úgy érzem, hogy minden lehetőség megvolt arra, hogy önmegvalósítsak, de amikor elmentünk nyáron nyaralni, és azt láttam, hogy a kislányom 15 centit nőtt tavaly óta, milyen érdekes, majd a következő nyáron megint elmentünk nyaralni, és azt láttam, hogy a kislányom ismét 15 centit nőtt. Hú, de érdekes, és közben eszembe jutottak azok a hosszú téli esték, amikor a babysitter néni beszámolt arról, hogy mami minden történt a kislányjal, és én ebből nem nagyon tapasztaltam semmit, mert mire én este hazaértem, a gyerek néha egyenesen már aludt, de ha nem aludt, akkor is nagyon fáradt volt, és már nem nagyon lehetett az életébe belefolyni. Akkor egy idő után annyira égetővé vált a kényszer, hogy én Hogy én ebben részt vehessek, nekem valami hiányzik. Nekem nagyon sok minden megadatott, nagyon sok mindenben kiélhettem magam, de van valami hiány az életemben, amit pótolni szeretnék.
És mennyire tudtál gyorsan, határozottan dönteni, vagy könnyen dönteni, vagy azért ez egy nehéz döntés volt?
Hát ez egy borzasztó nehéz döntés volt. Nagyon-nagyon nehéz döntés volt, az ismeretlentől való félelem hatalmas, és semmiképp se tudtam kibújni belőle, mi lesz, hogy lesz. Lesz-e még valaha munkám, lesz-e még valaha életem, lesz-e hova visszamennem.
Tehát, hogy igazából ugrottál?
Ugrottam. Az ember ilyenkor ugrik.
Más nem tud tenni, és ezért nagyon jó, hogy most már ugye életvezetés és karriertanácsadóként az általad megélt dolgokat is át tudod adni, vagy abból tudsz töltekezni, és úgy is tudsz tanácsot adni, vagy irányt mutatni. A vezetői szerepkör egyébként cél volt számodra?
A vezetői szerepkör nem feltétlenül cél volt számomra, talán inkább a növekedés és a tanulás volt a cél számomra, és azt hiszem ebből következett.
És ezzel együtt járt, igen. Milyen vezető voltál, ha így visszanézzünk, most adja magát a kérdés.
Én azt hiszem, hogy sokkal inkább egy szolgáló vezető voltam, és sokkal inkább egy koordináló vezető voltam, mint egy hatalomvezető.
Mennyire voltál egyébként tudatos karrierépítő, vagy jöttek a feladatok egymás után, és akkor ezt is meg tudom csinálni, vagy ezt is meg akarom csinálni, vagy azért voltak előre kijelölt célok, hogy ide és ide szeretnék eljutni, vagy ezt és ezt szeretném megvalósítani?
Hát... Én, ahogy az előbb mondtam, inkább a növekedés és a fejlődés, tehát szerintem a célokat, és ezt nagyon sokszor elmondom azoknak is, akik hozzám fordulnak, hogy nem kell azt gondolni szerintem legalábbis, hogy a célokat úgy kéne megfogni, vagy úgy kéne magunk elé képzelni, hogy egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, és ilyen mérföldkő, és olyan, és ott szeretnék élni, és azt szeretném csinálni. Szerintem az embernek nagyon-nagyon mélyen bele kell nézni saját magába, és az értékein el kell gondolkozni, mi az, ami nekem fontos. Mik azok az értékek, amik mentén én élni szeretnék, mik azok az értékek, amik mentén én növekedni, fejlődni szeretnék, és ezek adják a lehetőségeket, és azt a lehetőséget érdemes megfogni, ami ezek közül a szembe jövő lehetőségek közül tetszik.
De akkor most kifejezetten ugye nőkről beszéltünk, meg hát rólad, kimondhatjuk azt, hogy a sikernek ára van?
Hát a maximálisan.
És rengeteg áldozattal jár, és nyilván rengeteg előnnyel. Hogyan éled meg a sikereidet, és hogyan éled meg, hogyha esetleg valami nem sikerül?
Hát érzelem dominált emberként nagyon óvatosan engedem meg magamnak a siker örömét, és nagyon mélyen tudom megélni a kudarcot. És úgy érzem, hogy ez viszont nagyon hasznos akkor, amikor valaki ugyanezt elmondja nekem, és közös erővel elgondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne ezeken a dolgokon változtatni. Szerintem pontosan azok az emberek tudnak másoknak segíteni, és pontosan azok az emberek tudnak másokat megérteni, és előremutató terveket kisöntölni, akik megértik a másik embereknek is a félelmeit.
Azt mondtad, hogy ugrottál, hogy az ismeretlen irányába indultál, mert hogy szerettél volna több időt a lányaiddal tölteni, akik egyébként most már nagyok. Mikor jött a vállalkozás építés ötlete, vagy hogyan jött?
A vállalkozás építés ötlete úgy jött, hogy az ember úgy érzem, hogy ki kell éljen bizonyos élethelyzeteket. Amikor fiatalok, 20 évesek vagyunk, akkor valószínűleg ez egy nagyon fontos dolog, hogy kiéljük azt, hogy én dolgozni akarok, haladni akarok, fejlődni akarok, tanulni akarok, teljesíteni akarok, és utána valószínűleg eljön egy időszak, amikor ki akarjuk élni azt, hogy a gyerekeinknek is akarunk segíteni. Majd észrevesszük azt, hogy most már eljött az a határ, hogy most már nem a gyerekeim szükségleteinek a kielégítése a legfontosabb, mert a gyerekeimre rátelepedni sem szeretnék. Őnekik is ki kell bontogatni, tudni a szárnyaikat, és volt olyan szerencsém, hogy szembe jött néhány lehetőség, hogy mondták, hogy Nóra, nem akarsz-e ebben a programban részt venni, nem akarsz-e abban az EU-s pályázatban részt venni, és lettek olyan lehetőségeim, amikből kiderült az, hogy tulajdonképpen miért is ne lehetnék ilyen, én egy karriertanácsadó, miért is ne lehetnék én valaki, aki másoknak segít elmondani a saját tapasztalatán is keresztül, hogy hogyan lehet végigverekedni magunkat az életen.
Volt egy ilyen wow pillanat, amikor elhatároztad, hogy akkor erre az útra lépsz?
Nem is tudom, hogy wow pillanat volt-e, inkább úgy gondolom, hogy szembe jött egy lehetőség, és szembe jött egy elszántság. Volt inkább azt mondanám, hogy egy elszántság pillanata, amikor azt mondtam, hogy akarok valamit csinálni, és akarok valamit kitalálni, és akarok valamit adni az embereknek.
Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy honnan jövünk, abból is nagyon sokat tudunk inspirálódni, vagy mintákat követünk. Te otthonról milyen mintát hoztál, akár a munkához, a családhoz való viszonyodban, mi volt az, amit követtél?
Nagyon érdekes, hogy az én mintám egy nagyon-nagyon teljesítményközpontú minta volt. Az édesapám nagyon-nagyon metodológus módon gondolkodott, nagyon sokat dolgozott. Az édesanyám szintén, és valahol igazából az édesanyám valamiféle példaképpé vált. Kutatóvegyészként dolgozott, tudományos fokozatokat elért, konferenciákra járt, külföldön tartott előadásokat, és emellett nagyon szépen elkoordinálta a családját, kiosztotta a házi munkát, mindent kézben tudott tartani. És én nagyon hosszú ideig nem jöttem rá, de most már látom, hogy ő egy nagyon erős példaképet szolgáltatott számomra. Én szerintem mindenkiben van egy igény, hogy elérjen legalább annyit, mint a szülei. Hogy ő is felépítsen legalább annyit, mint a szülei. És az ember nagyon, nagyon sok erőt merít a szüleinek a tanításaiból. És nagyon sokszor nem is azt tanít bennünket, hogy mit mondanak kimondva a családban, hanem nagyon sokszor a kimondatlan dolgok, egyszerűen a családi értékek.
A minták, azok, amik számítanak?
A minták és az értékek.
Kikkel foglalkozol most leginkább, ugye váltottál, és elindultál egy vállalkozás építés útján, de itt most nem is a vállalkozás építés fontos, hanem azt gondolom inkább az, hogy segítesz másokon. Kik fordulnak hozzád?
Nagyon sok fiatal fordul hozzám, és nagyon sok kevésbé fiatal, és egyre több olyan is, aki külföldön él, elment valamiért Magyarországról, külföldön élnek, külföldön dolgoznak, és ott boldogulnak különböző vezetői vagy nem vezetői pozíciókban.
Mik azok a jellegzetes kérdések, amik a leggyakrabban megfogalmazódnak?
Furcsa módon, amikor megkeresnek az emberek, akkor először mindig az, hogy valamiért kényelmetlenül érzem magam a munkahelyemen. Valamiért úgy érzem, hogy vagy hogy ennél többre lennék képes, vagy hogy én nem vagyok a helyemen, vagy hogy én tulajdonképpen nem is tudom, hogy engem mire teremtett a Jóisten, és utána mindig elkanyarodunk oda, hogy tulajdonképpen az életnek egy csomó más területén is vannak még problémák, és nagyon sokszor mindezek a dolgok az önbizalomra, az önértékelésre vezethetők vissza. És hogyha az emberek megtanulják saját magukat értékelni, becsülni, és ezt energiamódon kisugározzák magukból, akkor már is sokkal többre becsüli őket a környezetük. És szerintem minden embernek szüksége lenne, nem csak nőknek, férfiaknak is, de nőknek különösen, mert a nőket ugye nagyon sokszor hajlamos vagyunk szerényé, visszahúzódóvá, háttérbe húzódóvá nevelni. Úgy gondolom, hogy szükségük van arra, hogy legyenek mentoraik, legyenek, akik bátorítják őket, tehát nyugodtan forduljanak külső segítséghez olyan esetben, ha úgy érzik, hogy egyedül nem birkoznak egy önbizalmi problémával.
De hogy így hallgattalak téged, egy picit úgy érzem, mintha pszichológusként is meg kéne nyilvánulni, miközben nyilván életvezetéssel, tanácsadással és coachinggal foglalkozol, de azért van egy határvonal, ahol ez a két dolog összeér.
Abszolút, és én mindig elmondom, hogy én nem vagyok pszichológus, nem is tartom magam annak, de 30 éves korom óta tudatosan foglalkozom pszichológiával, pusztán mert érdekel. Először a grafológia, aztán a pszichológia kezdett el érdekelni, és a pszichológiának borzasztó fontos jelentősége van a munkahelyeken. Nagyon fontos, hogy metakommunikációban mit közvetítünk magunkról, és mennyire értelmezzük, mennyire helyesen értelmezzük más emberek metakommunikációját.
És mennyire vagyunk tisztában ezzel, mit tapasztalsz?
Hát a legtöbben egyáltalán. Talán nem.
Tehát inkább az, hogy beszélgettek egy adott helyzetről, és lefordítod, le kell fordítani a coachnak, hogy itt igazából ez az elakadás oka, ez az elakadás tárgya, vagy így lehetne tovább menni?
Nyilván nem az a feladatom, hogy én megmondjam, inkább segítek rájönni, inkább próbálok jobbról, balról, alulról, fölülről nagyon sok kérdést föltenni, és nagyon sokszor az emberek rájönnek arra, hogy Úristen, hát én ugyanazt csinálom a munkahelyen, amit otthon. Hát én ugyanazt a szemét látom bele az X vagy az Y kollégámba, vagy a főnökömbe, vagy a, igen, és otthon a férjembe és a feleségembe, mint akit gyerekkoromban megtanultam az édesapám vagy bárkinek a szerepében. És ezek abban a pillanatban, hogy tudatosítjuk a saját mintáinkat, amikkel a sorsunkat megnehezítjük, rá tudunk jönni, hogy te Atya Úristen, hát nekem a legegyszerűbb, hogy egy-két dolgot egyszerűen csak így meg kell fognom, és félre kell tennem, és egy másik mintát kell a helyére tennem, ami persze nem egyszerű, de a tudatosítás legalább egy jó irány.
Most egy kis szünetet tartunk, addig mindenki átgondolhatja, hogy ő hogy csinálja. Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Tomori Nóra, humán erőforrás szakértővel, életvezetési és karrier tanácsadóval, kóccsal. Megnézzük, hogy hogyan lehet kezelni például egy rossz főnök beosztott viszonyt, és egyáltalán mit kell kezdeni, vagy mit lehet tenni, hogyha nem érezzük jól magunkat a munkahelyünkön, és hogyan és merre érdemes tovább lépni, és mik azok a kérdések, amik által rá tudunk jönni, hogy mi a mi útunk. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.